Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a gazdaság, enyhén szólva sincs jó állapotban. Az idei első negyed évben stagnált a gazdaság 2021 utolsó negyedévéhez képest, míg az elmúlt év azonos időszakához viszonyítva mindössze 0,2%-kal növekedett. Ugyanakkor az infláció nem lassul, áprilisban épp úgy 4,9% volt, mint az előző hónapban. A közgazdászok szerint nő a kockázata annak, hogy a gazdaság a vártnál gyengébben teljesítsen. Ilyen gazdasági prognózis közepette várjuk az államfőválasztás május 18-ai második fordulóját. Május 5-én a pénzpiac igencsak érzékenyen reagált az első forduló eredményére. Most valamelyest magára talált, de kérdés, hogy mire számíthatunk hosszú távon, mit fog érezni a pénztárcánk az elkövetkezendő időszakban. Rácz Béla Gergely közgazdász, a kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának a docense a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, örülök, hogy itt lehetek.
Politikusok, értelmiségiek kongatták már a vészharangot az elmúlt időszakban, rámutatva arra, hogy a szélsőséges nézeteket vallóknak az erősödése, hangosodása, a társadalom és a politikai osztálynak a radikalizálódása egy igencsak turbulens időszakot vetít előre. A gazdaság számára jelent valamit ez, vagy a számok másképp reagálnak a radikalizálódásra?
Én azt gondolom, hogy a számok azok éppen, hogy általában jobban reagálnak, ugye a számokat a piacok és az embereknek a viselkedése határozza meg, és hogyha az emberekben és a piacokban valamilyen ijegység van, akkor annak az ijegységnek a hatására cselekszenek, annak az ijegységnek a hatására általában egyforma féleképpen cselekednek, és azoknak a cselekvéseknek pedig látjuk általában a gazdasági lecsapódásait. Ezt láthattuk a megismételt első forduló után is, hogy gyakorlatilag mind a vállalatok, mind a háztartások elkezdtek határozottan másképpen és más formában cselekedni. A vállalatok a pénzeiket a Romániából tipikusan kiutalták a külföldi anyavállalataiknak, a háztartások, az egyének pedig, ha volt is nekik lejes megtakarításuk, akkor azt általában euróba vagy valamilyen más devizára átváltották. És ezek a folyamatok, ezeknek a lecsapódása az rögtön érzékelhető volt az euró lejár folyamon, meg ugye mindenféle keresztár folyamon ez látható volt. És ez az árfolyam, ez sokkal rosszabb lett volna akkor, hogyha a Nemzeti Bank azokban a napokban a devizatartalékait felhasználva határozottan be nem avatkozik. Tehát, hogy ezeknek a szélsőséges erőknek a felerősödésére a piacok mindig rögtön, és mindig nagyon erősen reagálnak. Ugye az érzelmi befolyás az mindig nagyobb, mint a valódi gazdasági elmozdulás, de az érzelmi befolyás okán meg gazdasági elmozdulás lesz. Ebben az esetben egy kifejezetten negatív vagy rossz irányba.
Tehát a politikai instabilitás az a befektetői bizalomra és a tőke kiáramlásra egyaránt hatással van középtávon is?
Hatása van a tőke kiáramlásra, hatása van a befektetői bizalomra, és ezek által hatással van gyakorlatilag a teljes államháztartásra is. Ugye az, hogy a vállalatok a tőkéiknek egy részét, azt ugye kimenekítették az országból, azt, hogy a háztartások beváltják a lejes megtakarításaikat, ezek rögtön hatása vannak az árfolyamra, ezek rögtön monetáris politikai beavatkozást kívánnak, ami már rögtön abban látszik, hogy a Nemzeti Banknak a devizatartaléka az csökken, és ez az instabilitás ez a más téren is nagyon könnyen látható, ugyanis, hogyha nem bíznak az országnak a gazdaságában, és nem bíznak abban, hogy ez egy európai útvonalon fog az ország tovább menni, akkor kevésbé hajlandóak hitelezni azt a jelentős hiánnyal küzdő költségvetést, vagy nem hajlandóak egyáltalán hitelezni, vagy csak nagyon nagy kamatfeláról hajlandóak hitelezni, ami aztán újabb köveket köt a költségvetésnek az amúgy is már nagyon rossz helyzetére. Úgyhogy ezek a hatások, ezek gyakorlatilag egymásba gyűrűző és egymásba gyűrűző negatív hatások mind.
De hát azt mondja az egyik jelölt, hogy ez nagyon helyes így, Románia, és azt mondja az által a miniszterelnöknek jelölendő volt államfőjelölt is, hogy ez így jól van, Románia egy olyan ország, amely meg tud lenni a külföldi kölcsönök nélkül, meg tud lenni az Európai Uniónak a támogatása nélkül, tehát mi jól vagyunk így is.
Nem tudom, hogyha mondtok ilyet, de azt gondolom, hogy a társadalomban a legnagyobb veszélyt ma az jelenti, hogy a tények és a vélemények azok valahogy nem találnak, és sajnos nem csak, hogy nem találnak, de hogy a vélemények nagyon sokszor úgy tűnik, hogy felülírják a tényeket. Tehát nagyon sokan mondanak dolgokat, aminek semmilyen realitás alapja nincsen. A tények azokról úgy tudtuk nagyon sokáig, hogy makacs és abszolút dolgok, és a tényeknek az abszolútását azt gyakorlatilag különböző véleményekkel megkérdezik, ezek nettó hazugságok. Tehát, hogy ezeket nem lehet gazdaságilag értékelni ezeket a mondatokat, meg ezt a hozzáállást, mert hogy a gazdaság az egy számítható dolog. A gazdaságban vannak törvényszerűségek, a gazdaságban vannak bizonyos események, a gazdaságban van valamilyen pénzmennyiség, ami vagy nő, vagy csökken, van egy költségvetésnek, vagy többete, vagy hiánya van. Tehát, hogy vannak olyan típusú törvényszerűségek, annak ellenére a gazdaság az nem egy atomfizika, de hogy vannak benne olyan típusú törvényszerűségek, amelyek megkérdőjelezhetetlenek. Most, hogyha ezt bizonyos előttek megkérdőjelezik, hogy nekik más véleményük van, ez egy kicsit olyan, hogy mondhatja bárki, hogy szerint a föld lapos. De hát attól, hogy valaki szerint a föld lapos, attól még nem lapos a föld.
A román gazdaság mennyire áll most stabil lábakon? Tehát ha a május 18-ai második fordulónak olyan eredménye lesz, amit hát nem várunk, hisz az országot az európai útról letérítené, a demokratizálódási folyamat az megrekedne, a gazdasággal mi történne? Egyértelműen kijelenthetjük azt, hogy Románia gazdasági recesszióba süllyed?
Nézd, a Romániának, hogyha stabilitást kérdezte, akkor a stabilitás, ezt a gazdasági egyensúlyokban mérjük. Szoktuk mondani, hogy a gazdaságnak van egy belső és van egy külső egyensúlya. A belső egyensúlyát a költségvetésnek az egyenlege mutatja meg, és az egyenlegében inkább azt, hogy mennyire negatív ez az egyenleg. Tavaly 9% fölött volt az SA módszertannal számolt, de a másik a cash flow alapon is a költségvetési hiány. Ez egy nagyon nagy költségvetési hiány. Ez azt jelenti, hogy 100 lejt, mikor inkasszálta az államháztartás, akkor több mint 120 lejt költött el. Tehát ez egy több mint 20%-os túlköltekezést mutat a kormányzat részéről. Ennyit a belső egyensúlyról. A külső egyensúly tekintetében azt pedig általában a külkereskedelmi mérleg egyensúlyában vagy egyenlegében szoktuk mérni. A külkereskedelmi mérlegnek is jelentős hiánya van. Tehát Romániának a gazdasági egyensúlyáról nem igazán tudunk beszélni, hanem csak belső és külső egyensúlytalanságról tudunk beszélni. Románia 12. órában van az ügyben, hogy valamilyen fiskális reformot hajtson végre, hogy ezeket a nagyon nagy mértékben elharapózott egyensúlytalanságokat és strukturális problémákat megoldja. Tehát, hogy azt kérdezte, hogy mi történik a gazdasággal, és ugye ezt európai és nem európai jelölőknek nevezik őket, de itt nem csak Európa vagy nem Európáról van szó, hanem arról van szó, hogy olyan jelölt van, aki ismeri a tényeket, akik a tények fényében cselekszik, vagy olyan jelölt van, aki déli bábokat üldöz. Tehát, hogy itt szerintem a probléma súlyosabb, mint az, hogy Európa és nem Európa, hanem itt arról van szó, hogy elismerjük a tényeket, és ténynek tekintjük a tényeket, vagy nem tudom, déli bábokkal harcolunk. Tehát, hogy itt Európa nem Európán, súlyosabb szerintem az ellentét a két jelölt között. Ennek okán, hogyha, és akkor nevezzük európainak, ha az európai jelölt győz, akkor is egy nagyon nagy helyzet lesz a gazdaság. Tehát, hogy ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy akkor is, hogyha az értelmesebbik vagy európai jelölt győz, akkor is egy nagyon nehéz gazdasági helyzeten nézünk szemben, és ezt szerintem nem szabad takargatni. Viszont, hogyha a másik jelölt győz, a szuveranista jelölt, vagy nem tudom milyen jelzőket tudjuk még illetni, akkor az a nehézség, amivel szemben nézünk, az nem egy nehézség lesz, hanem az egy hatalmas nagy teher lesz, ami mindenkinek az életét nem kicsit fogja rossz irányba vinni, vagy megnehezíteni, hanem nagyon. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy van egy olyan lehetőség, hogy akkor gazdaság az tovább növekedjen, és a jólétünk az egyre nagyobb legyen, hanem arról van szó, hogy a következő évek azok csak annyira fognak fájni, hogy az még teljes mértékben elviselhető, vagy olyan mértékben lesznek azok fájdalmasak, hogy azokat már nagyon nehezen fogjuk tudni elviselni. Nagyon, én azt gondolom, hogy sajnos most ez az alternatíva éppen azért a strukturális problémáért a mostani költségvetésnek, amit ki fog kellni javítani, és ez elkerülhetetlen.
Rácz Béla Gergely közgazdász, a kolozsvári Bábesbólyai Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának a docense a mai napra kész vendége. Arról beszélgetünk, hogy a május 18-ai sorsdöntő államfőválasztás a gazdasági világban mennyire számít sorsdöntőnek. Az első forduló után az euró átlépte a lélektaninak tekintett ötlejes határt. Ebben szerepet játszott a politikai bizonytalanság, hogy arról beszélünk, hogy a lej gyengült. A lej gyengülése az mit eredményez? Hogyan érezzük ezt leghamarabb, legegyszerűbben mi a pénztárcánkon? Infláció, importált termékek árainak az emelkedését vonja maga után? Mi az, amiért meg kell ijednünk attól, hogy a lej gyengült az euróhoz képest?
A kérdésnek az első része az arra vonatkozott, hogy a lej gyengülés az összefüggésben van az első fordulóval. Igen, teljes mértékben összefüggésben van az első forduló eredményével. Azért, mert a racionális gazdasági szereplők azok megijedtek attól, hogy mi lesz, hogyha a szuverenista vagy nem európai jelölt győzedelmeskedik a második fordulóban, aminek akkor elég nagy esélye volt. És akkor ezért elkezdték gyakorlatilag menekíteni a tőkét, és ugye, ahogy korábban is említettük, ugye beváltani a lejes megtakarításokat, ennek a következménye a lejárfolyama. A devizáknak az árfolyama is gyakorlatilag a kereset és a kínálat határozza meg. Ha mindenki lejt akar eladni, már pedig ez történt, illetve lejt visz ki az országból, akkor ennek az árfolyama az törvényszerűen gyengülni fog. És ahogy korábban is említettük, azért nem gyengült nagyobb mértékben, mert a Nemzeti Bank beavatkozott, és hogy ennek az ellentétes pozícióit vegye fel, ezért több milliárd euró devizatartalékot adott el, hogy ő kiegyenlítse ezt a folyamatot, és ő elkezdjen lejt vásárolni.
Igen, de hát azt is fontos hangsúlyozni, hogy az idézőjelben a mi pénzünkből kellett, hogy beavatkozzon a Román Nemzeti Bank. Tehát az is rossz, abban ringatjuk magunkat, hogy jó, hát majd a Nemzeti Bank megoldja, mert csak egy ideig tudja megoldani, és abból tudja megoldani, ami szintén a miénk.
Persze, hát az állami vagyon az közvagyon, a közvagyon meg attól közvagyon, hogy a közé, tehát értelemszerűen persze az is a köz, és ez alapján a mi vagyonunk is, és abból történt ez a beavatkozás. Arról nem is beszélve, hogy a beavatkozásnak következtében, ugye noha stabilizálták, vagy valamennyire szinten tartották, még úgy is, hogy ötlej fölé ment az árfolyamot, de a beavatkozásnak meg következménye volt a bankközi kamatlábnak a megemelkedése. Hogyha megnézzük a robor árfolyamot, akkor azt látjuk, hogy a robor is növekedett, és hogyha a robor IRCC, meg általában a bankközi kamatlábak azok növekednek, akkor még egy relatív stabil lejárfolyammal is nagyobb törlesztő részletet kell majd fizessünk a hiteleinkért. Ez egy következő hatás, de hogyha a közvetlen hatásokat nézzük, arra vonatkozóan, hogy a lej gyengült, annak nyilván az euróhoz képest, annak a közvetlen hatásai azok, hogy inflációs hatása van, ugye Románia nagyon sok terméket és szolgáltatást importál, azoknak az importált termékeknek és szolgáltatásoknak az ára meg fog nőni, mert eddig is 100 euró volt, most is 100 euró lesz, csak eddig 100 euró az 497 lej volt, most 100 euró az 511 lej, hát értelemszerűen, hogyha lejben denominálva drágább lesz, akkor az árszínvonalat növeli, az pedig inflációt jelent. Tehát, hogy ez egy olyan hatás, amit mindenki tud érezni, ez mindenféleképpen problémás. Egy olyan inflációs környezetben, ahogy az adás elején is említette, amikor még nem sikerült teljesen leküzdeni az inflációt, még az árfolyamnak a gyengülése előtt sem.
Annak milyen következményei lehetnek, ha elmarad az Európai Bizottsággal egyeztetett adóreformnak a végrehajtása, mert hogy mi szuverenisták vagyunk, vagy magunkat szuverenistáknak tartjuk, nem mondja meg nekünk az Európai Bizottság, hogy akkor hogy is legyen a mi adóreformunkkal.
Most nagyon sötét képet fogok felfesteni, pedig ezt soha nem szoktam, és nem szeretem jezgetni a rádió, meg tévé, rádióhallgatókat, tévénézőket, vagy az újságot, olvasókat, de egy ilyen szenárióban, hogy a szuverenista jelölt győz, és ugye ezt a retorikát folytatja, és ennek a retorikának pedig konkrét döntések lesznek a következményei. Annak a következménye az lesz, hogy a költségvetési hiány az a tervezetnél jóval magasabb lesz, rosszabb esetben a tavainál is magasabb lesz. Az meg azt jelenti, hogy az Európai Bizottsággal kialkudott deficit csökkentési tervet nem tartjuk, annak a következménye pedig az Európai Uniós támogatásoknak, forrásoknak a befagyasztása lenne, és azoknak a befagyasztása a jelenlegi költségvetési helyzetben olyan hiány generálna, amit már Románia nem tudna a piacról finanszírozni, és ha nem tudja a piacról finanszírozni, de az európai meg nemzetközi szerveknek nem akarunk együttműködni, akkor ennek a matematika nagyon egyszerű, akkor Románia fizetésképtelen lesz. Ami azt jelenti, hogy nem lesznek kifizetve nyugdíjak, nem lesznek kifizetve fizetések, tehát hogy ez egy nagyon sötét forgatókönyv abban az esetben, hogyha a szuverenista jelölt győz, és ezt a retorikáját ezt tettekre váltja. Ennek a retorikának a tettekre váltása ezekkel a következményekkel jár.
Az Európai Uniós támogatások folyósításának az elmaradása az nagyon megviselné Romániát?
Nagyon megviselni Romániát, hát gondoljunk bele, hogy a 2024-es költségvetési tervbe a bevételeknek egy jelentős részét teszi ki, úgyhogy hogyha ezek elmaradnak, akkor a költségvetési hiány az akár 15%-ig mehet el GDP arányosan, amire nem volt példa Romániában az elmúlt 20 évben, és amit még egyszer, amit nem lehet finanszírozni, tehát ezt a piac nem fogja finanszírozni. Ez a szenárió abban az esetben, hogyha az a szenárió következik be, amit a legsötétebbként ábrázoltunk az előbb.
Egy másik feltételes módban elhangzó kijelentés, hogy Románia befektetésre nem ajánlott kategóriába kerülhet a hitelminősítők szerint. Ennek mekkora vagy milyen kockázatai vannak?
Ugye ez egyel van lenne, mint ahol most vagyunk a hitelminősítéknél, ugye a befektetési nem ajánlott kategória az a BB-, hogyha ebbe a kategóriába kerül Románia, akkor annak a következményei azok, hogy még drágábban tudjuk finanszírozni a költségvetésnek a hiányát. Ugye hozzá kell tennem azt is, hogy noha még nem vagyunk ebben a kategóriában, a befektetési nem ajánlott kategóriában, már most olyan kamatfelárakkal tudjuk finanszírozni a hiányt, ami gyakorlatilag egyenértékű azokkal az országokkal, akik ebben a befektetési nem ajánlott kategóriában vannak. Tehát technikailag nem vagyunk abban a kategóriában, de ha megnézzük, hogy mennyit tudunk hitelt felvenni, akkor azt látjuk, hogy annyit veszük fel a hitelt, mint azok az országok, akik abban a kategóriában vannak. A jelentős különbség az az, hogy be is kerülünk abba a kategóriába, hogy akik a befektetési nem ajánlott kategóriában vannak, azoknak az országnak a kötvényeit, azokat nem vehetik meg bizonyos intézmények, bizonyos nyugdíjalapok, meg folytathatnám. Tehát nem csak az történik, hogy a kamat felele lesz nagyobb, de kisebb lesz az a tömeg, kisebb lesz az az intézményi tömeg, akinek el lehet adni ezeket az államkötvényeket. Tehát ennek van egy ilyen következménye is, hogy államok szabályozzák például azt, hogy a különböző nyugdíjalapok, akik az államoknak a finanszírozói, mert ők azok, akik megvásárolják az államkötvényeket relatív biztonságos befektetésként. A nyugdíjalapok azok például nem vásárolhatnak olyan mennyiségben és mértékben befektetése nem ajánlott országoknak a kötvényeit. Tehát, hogy a felvásárlói piac is beszűkül azáltal, hogyha ebbe a befektetése nem ajánlott kategóriába kerülünk hivatalosan is.
Rácz Béla Gergely közgazdász, a Kolozsvári Bábesbólyai Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának a docense, a mai napra kész vendége. Beszéljünk picit arról, hogy az önmagát vagy magát szuverenistának tekintő, igencsak szélsőséges nézeteket valló jelöltnek milyen gazdasági tervei vannak. Az egyik legszebben hangzó az, hogy adóemelés nélkül csökkenteni a költségvetési hiányt. Van ilyen?
Ez olyan, hogy nem is méltó kommentára. Önmagában tükrében, hogy egy pár héttel, vagy talán egy héttel ezelőtt nyilvánosan elmondta, hogy az államelnök jelölti kampánya, a korábbi, ami arról szólt, hogy 35 000 eurós lakásokat hoz létre és fog eladni, azt egy percig nem gondolta komolyan, és ezzel volt teleplakátolva az ország, és ezzel voltak telenyomtatva a szórólapok. És elmondja nyilvánosan, hogy hát ezt ő egy percig nem gondolta komolyan, ezt mint egy marketingfogás jelentette be. Innentől kezdve miért kéne azt gondoljuk, hogy komolyan veszi azt a kijelentését, amit a papír sem bír meg, hogy úgy lehet költségvetési hiányt csökkenteni, hogy nincsen adóemelés. Nem, ezt nem lehet így jelen pillanatban költségvetési hiányt csökkenteni adóemelés nélkül, ahogy nem lehet 35 000 eurós házakat adni az embereknek.
És el lehet bocsátani 5 év alatt 500 000 közalkalmazottat?
Ott is a matematikával van baj. Milyen ironikus, hogy pont a matematikával, mert azt jelentette ki, hogy se a belügytől, azaz a rendvédelmi szervektől nem bocsájt el embereket, se az oktatásból, se az egészségügyből nem bocsájt el közalkalmazottakat. Na most, hogyha összeadjuk azokat a kategóriákat, akit ő a saját bevallása szerint nem kíván elbocsájtani, akkor nem jön ki az az 500 ezer, akit elbocsájtana, ha közalkalmazottak teljes számára vetítjük. Tehát, hogy ebben az egyetlen egy mondatban is alapvető hibák vannak. Nem jön ki a matek magyarul.
Ezt a nemzetközi megfigyelők, a nemzetközi piac nézi, figyeli az ilyen kijelentéseket, vagy ők legyintenek erre, és számukra csak a száma fontos?
Nem figyelik ezeket a kijelentéseket, és a szomorú az az, hogy olyan kijelentéseket nem csak ez a jelölt tett, amelyek aggodalmat okoztak a nemzetközi piacokon, hanem Márcsicsorákú miniszterelnök, korábbi miniszterelnöknek is az első választás, első forduló után, a most újra megnevezett első forduló után volt egy olyan kijelentése, ami teljesen értelmetlen volt, még politikailag is. Ugye ma a választás az lezajlott, és a szavazatokat számolták, tehát ilyen értelemben ezzel még plusz szavazatokat sem tudott behozni, akkor azt mondta, hogy egyik tévéstábnak, hogy ha nem a koalíció jelöltje fog győzni, akkor Románia a fizetésképtelenséget kockáztatja. Amivel két baj van, egyrészt ez a mondat már olyan kontextusban hangzódjon el, hogy a választások lezárultak, politikailag értelmetlen, másrészt pedig nem igaz, mert a Románia fizetésképtelensége az csak a legsötétebb és legnegatívabb szenárióban következik be, és az is csak akkor, hogyha a szuverenista jelölt győz, és nem csak hogy győz, de meg is csinálja azokat, amiket mond, tehát ennek a valószínűségét legyünk optimisták, és ne értékeljük túl. Na, ennek a kijelentésnek is rögtön érezhető hatása volt a piacokon. De a piacokat aztán tovább edzette a szuverenista jelöltnek a további kijelentései. Súlyos hibák ezek, és súlyos kijelentések ezek. És még egyszer, ezen kijelentéseknek a következményeit mi a saját bőrünkön fogjuk érezni. Ezeknek a politikai felelőtlen kijelentéseknek a következményeit gyakorlatilag mi fogjuk megfizetni, és már mi elkezdtük megfizetni.
Beszéljünk nagyon röviden erről, hogy mi az, amit mi érzünk, mi az, amit mi megfizetünk, mert itt arról beszéltünk, hogy megrendül a nemzetközi piacok bizalma. Na és akkor, mondja az egyszeri hallgató.
Hát, hogyha mondjuk egy bérbe lakunk, és ugye a bérleti szerződésekben általában euróban egyezünk meg, akkor a lakbérünk az rögtön drágább lesz. Hogyha lejben voltak megtakarításaink, akkor a lejben levő megtakarításaink, vagy nem is megtakarításaink, a számlánkon levő pénz rögtön kevesebbet ér. Hogyha elmegyünk a boltba vásárolni, azt látjuk, hogy dolgok többbe kerülnek. És ugye ezt hónap végén kiszámítja egy háztartás, hogy ugyanazon fogyasztói kosárra mennyivel fizetett többet, mert még egyszer benne lehet a lakbértől kezdve az energiaártól a piacon megvásárolt paradicsomig és a kenyérig, akkor azt fogja látni, hogy ez többbe kerül. És hogyha azon gondolkozik, hogy miért kerül többbe, akkor azt kell, hogy eszébe jusson, hogy azért kerül többbe, mert bizonyos politikusok, akik akár államelnöki babérokra is törnek, olyan kijelentéseket tesznek, amilyen kijelentéseknek ez a következménye. És ez még az ígéret is, nem a tett. A tettnek majd, ugye még egyszer egy szuverenista államelnök és egy nagy isten parlament esetén ezeknek a tetteknek még súlyosabb következményei lesznek a pénztárcáinkra.
Ez
a választás tétje.
Május 18-án tehetünk akkor annak érdekében, hogy idézőjelben mi stabilizáljuk az országnak a gazdaságát, és mi segítsünk abban, hogy visszanyerje Románia a befektetők bizalmát?
Hogy elinduljon azon az úton, hogy ez megtörténhessen. Igen, igen. Itt még egyszer arról van szó, hogy elindul-e ezen az úton. Tehát, hogy az előbb is említettem, és nem akarok senkit sem félrevezetni, rövid távon így is úgy is kicsit legalább fájni fog. A kérdés az, hogy csak rövid távon fog-e, és hogy csak kicsit-e. Ha az európai jelölt győz, akkor az idei év és akár a következő évnek a közepéig szintén nagyon nehéz időkkel nézünk szembe, de hogyha a másik jelölt győz, a nem európai jelölt győzelme esetén a jelentősen fog romolni az életszínvonalunk, jelentősen fog romolni. Én azt gondolom, hogy nem csak az életszínvonalunk, mert az életszínvonalunkat nem csak az határozza meg, hogy mennyi pénz van a zsebünkben, hanem egyéb társadalmi és kulturális folyamatok is, az életkedvünk is romlani fog, azt gondolom, ami talán a pénztárcánknál is fájdalmasabb.
dramaturgia azt kívánná, hogy ne egy ilyen pesszimista jóslattal zárjuk a beszélgetésünket, főként így hétvége előtt. Lehet optimistának lenni ebben az időszakban?
Három szenáriót látok, ami bekövetkezhet. Az egyik szenárió, hogy az európai jelölt nyer, és ő azt fogja csinálni, amit mondott, aminek az előbb említett következményei vannak, egy kicsit rosszabb lesz egy évig, de utána Románia elindul a konszolidáció útján, és gyakorlatilag folytatja a közép- és hosszútávon azt a felzárkózást, amilyen felzárkózást láthattunk. Ez a legjobb szenárió. Közepes szenárió egynél egy jóval rosszabb szenárió az, hogy a szuverenista jelölt győz, de az ígéreteit az pont úgy nem fogja tetreváltani, mint eddig, és hogy gyakorlatilag láthatunk ilyet Olaszországban is, meg máshol is, hogy amikor hatalomra kerül, akkor egy kicsit megpuhul, egy kicsit európaiabbá válik, és hogy a múltját azt valamennyire levetkőzi, és hát nyilván megmarad szélsőségesnek, de ő a szélsőségességéből sokat veszít, sokat változik ilyen értelemben. Ez egy sokkal negatívabb szenárió, mint a legjobb, de ebben az esetben hát nem lesz Armageddon vagy világvége, de úgyis nagyon rossz lesz, és a legeslegrosszabb szenárió, amit nem is tudunk most egyre azon felmérni, hogy milyen károkat fog okozni, az, hogy a szuverenista jelölt győz, és azt, hogy csinálja, amit mond. Na, ez a legrosszabb szenárió.
Rácz Béla Gergely közgazdász, a Kolozsvári Bábesbólyai Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának docense. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm, hogy itt lettem.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Farkas Istvánt hallották, a Viszonthallásra.